Az Eke énekeskönyvből, ugye most is kivetítjük az énekeket, de onnan talán nagyon meredek, az énekeskönyvek oda vannak készítve. 385-ös számú, Te csak az Istennek országát keresd kezdetű éneket énekeljük. Elérkeztünk a csendes napunk következő programpontjához az ebéd után, a Sőrek úti keresztnek az átadásához. Ugye sok magyarázatot igényel, hogy na, mi is ez a Sőrek úti kereszt, bár mindenki találkozott már vele, aki eljött ide erre az alkalomra, hiszen itt van a templomunk előtt. És tudni kell erről a keresztről azt, hogy ez tulajdonképpen nem más, mint egy hőszivattyúnak a külső egysége, párologtatója, vagy a külső hőcserélője, ami ugye a gyülekezetünk szerette volna fejleszteni itt a technikát, és látjuk, hogy ez ebben Isten vezetése volt tulajdonképpen, hiszen most aztán nagyon sokan keresik ezeket a lehetőségeket. És nagyon jó volt azt látni, hogy amikor a Femax Holding Kft-vel felvettük a kapcsolatot, illetve nézegettük, hogy na milyen lehetőségek adódnak, akkor láttuk azt, hogy van egy olyan formája ennek a külső egységnek, ami keresztet formáz. A skandináv evangélikusok ugyanis kitalálták ezt, hogy ne csak ilyen kis cölöpök legyenek kint kirakva, hanem a kereszt formája mutatkozzon meg. És ahogy felvettük a kapcsolatot ezzel a céggel, kiderült, hogy ez lesz az első ilyen kereszt alakú hőszivattyú, külső párologtató itt az országban, ami nagyon furcsán hangzik ez az egész, de mégis, hogyha belegondolunk abba, hogy egy két funkciót is ellát ez az eszköz, egyrészt adja az otthon melegét, ezt így fogalmaztuk így meg magunknak, másrészt pedig egy olyan jelkép, ami arra emlékeztet bennünket mindig, amikor itt elhaladunk, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, meghalt értünk is a kereszten. Értünk is adta az életét. És aki ezt hiszi, annak örök élete van. És ez a kereszt, ez erre emlékeztet bennünket folyamatosan. És emlékeztessen is erre bennünket. Amikor elmegyünk nappal, akkor látjuk, és amikor elmegyünk éjszaka, akkor is látjuk, mert meg van világítva, mert ez a sötétségben kell, hogy ragyogjon ez az üzenet, hogy Jézus Krisztus, az Isten fia, értem is eljött, és értem is meghalt a kereszten. Érdekes dolog tehát ez a hőszivattyús rendszer is egyébként, hogy még a legkeményebb telekben is a hideg külső térből hőt tud szivattyúzni, pumpálni a belső térbe, ez olyan mágikusnak tűnik, de igazából ez egy fizikai folyamat, amit már az 1800-as évek elején Carnot-ék nagyon jól megfejtettek és tudták, hogy ez hogyan működik, és ennek a gyümölcsét élvezhetjük most. Egyébként pedig ez egy emlékkereszt is, egy útszéli kereszt, ami arra emlékeztet bennünket, amire itt Misi bácsi is utalt, hogy annak idején, 250 évvel ezelőtt, amikor Károly gróf letelepítette ide a tót atyafiakat, mondhatjuk így, akkor ők voltak azok, akik elkezdték a templomot is építeni. És a templomhoz ugye kellettek kövek, és honnan hozták a köveket? Hát Bodrog keresztúrból. És ezen az úton haladtak végig, és azt mondják a hagyomány szerint, hogy olyan 60 szekeret is beállítottak, elindultak hajnalban otthonról, elmentek Bodrog keresztúrba, megpakolták a szekereket, és visszafelé, és körülbelül éjfélre értek vissza, de közben persze muszáj volt megpihenni, és ez volt az utolsó pihenő állomás, itt a Sőrek útnál itatták meg még a lovakat, és utána így haladtak tovább az utolsó állomástól, hogy aztán lepakolhassák a köveket, és folyhasson az építkezés szép rendben. Ugye ez a Sőre kifejezés, nem tudom, hogy mindenki előtt ismerte, hogy mit jelent ez, hogy Sőre. Hát tulajdonképpen ez marhát jelent, ahogyan én utána néztem, hogy egy rövid szarvú, vöröses, hízott szarvas marha. És hát ugye itt egy itató terület volt, de még talán hízott disznóra is mondták ezt a sőrét. Javítsanak ki, hogyha ezt nem jól tudom. De egy itató volt itt, de milyen jó erre gondolni, hogy annak idején a templomépítő ősök itt megpihentek. Még az állataik is megpihentek. És beszél erről az ige, hogy még a veréb is talál fészket az Úr házánál. Tehát itt meg lehet pihenni, és erre is emlékeztet ez bennünket, hogy az Úrnál békesség van. Az Úrnál békességet találhatunk. És ha találkoztak a testvérek a gyülekezet meghívójával erre az alkalomra, akkor láthatták azt a képet, ahogy ott van ez a kereszt, ami kint áll a templom előtt, és akörül térdelnek a gyülekezetet jelképező alakok. Ugye ez a gyülekezetünk logója egyébként, amit a hírlevélen is látható, csak ezt a keresztet most kicseréltük a Sőrek úti keresztre. Mert tulajdonképpen erről van szó, hogy Jézus Krisztus körül vagyunk, és szeretnénk körülötte lenni. És itt ugye ebbe a körbe sincsen, hogy na valaki nagyon kimagaslana, vagy elnyomná a többit, hanem együtt vagyunk Jézus Krisztus körül, és szeretnénk így együtt lenni ezen az alkalmon is. Itt a kereszt körül fizikailag, de egyébként pedig lélekben Jézus Krisztus körül. És erre, hogy ezt a keresztet felállíthassuk, kaptunk támogatást egy pályázaton keresztül. Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága ugyanis kiírt egy pályázatot útmenti keresztek támogatására, ami nekünk pont kapóra jött, és éltünk ezzel a lehetőséggel, és kaptunk is erre támogatást, amiért hálásak vagyunk. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár úr most nem tud itt lenni közöttünk, de üdvözletét küldi, és azt mondta, hogy lélekben velünk ünnepel ezen az alkalmon, de örülünk, hogy itt van közöttünk dr. Vinnai Győző, parlamenti országgyűlési képviselő úr, Sesták Oszkár megyei közgyűlésnek az elnöke, és Szekeres József polgármester úr, és szeretném kérni önöket, hogy akkor néhány percben köszöntsenek bennünket ebben a sorrendben, akkor, hogyha lehetséges, akkor így. Innen kérném, mert közben interneten is közvetítjük az alkalmat, és ők is hallják.
Hát mindenek előtt szeretnék gratulálni a keresztállításhoz. Szeretnék gratulálni a Philadelphia Evangélikus Egyház Közösség 30 évéhez, mert olvastam, hogy ez a csendes nap, gyülekezeti csendes nap 30 éve van, és szeretném megköszönni a meghívást nyírtelekiként, hiszen ez nekem a szülő helyem. Most akkor szülőfalom volt, amikor születtem, most szülővárosom, és nagyon büszke vagyok arra, hogy itt egy ilyen gyülekezeti terem van, és a terem előtt mától, vagy az elmúlt időktől egy kereszt jelzi azt, hogy itt egy erős közösség született, és ezt szeretném megköszönni Györfi Mihály lelkész úrnak, akivel régi jó kapcsolatban vagyunk, Isten áldását kérve életére, munkájára, további szolgálatára. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mégiscsak augusztus 20-án vagyunk, és a kereszténység gyökereiről hadd szóljak egy-két gondolatot, hiszen Szent István király tette Magyarországot keresztény országgá. Talán kevesen tudják, hogy ő minden csatáját megnyerte, megszilárdította a hatalmát, a külső és belső ellenséggel leszámolt, tehát jámbor és kegyes volt, keresztet tartott a kezében, de közben kardot is tartott a kezében, és ezt a Kárpát-medencét egy olyan helyé tette, amely egy állam alapítására volt alkalmas. Tehát ő volt az, aki megszilárdította a hatalmát, megingathatatlan hite volt, és államot alapított. Szent István örökségét folytatjuk, és hál' Istennek ma Magyarország egy keresztény gyökerű ország, itt a szabad vallásgyakorlatot semmi nem gátolja, a keresztény kultúra virágzik, és mondhatom azt is, hogy az egyházak szolgálata az egyre több hívő emberhez jut el. És ha már Málik Péter említette a Sőrekútot, és említette beszélgetésben Györfi Mihály is, hogy itt itatták meg a Tóth atyafiak a lovakat, akkor hadd mondjak én is két gondolatot Nyíregyházáról és Nyírtelekről, ami Királytelek néven szerepelt még a két világháború között is, és Nyíregyházához tartozott közigazgatásilag, mert azt tudniuk kell, hogy önálló közigazgatása Nyírtelek néven, az csak a II. Világháború után lett, tehát a két háború között ez a terület, mind a királyteleki szőlők, mind a királytelek központi része, és a bokortanyák is Nyíregyházához, vagy nagycserkeszhez tartoztak. 1786-ban épült, 86-87-ben épült az evangélikus nagy templom, és az evangélikus emberek, akik Nyíregyháza alapítói voltak, pontosabban újra telepítői voltak, 1753-ban, mert ez egy pusztaság volt a török kiűzése után ez a terület, én úgy fogalmaznék róluk, hogy szorgalmas, dolgos emberek voltak, és erősen vallásosak voltak. Tehát az a nagy feladat, amiről itt hallottunk, hogy meg kell építeni egy nagy templomot, mert akkor Nyíregyháza oppidum lesz, mezővárosi rangot ér el, az az ő munkájuknak köszönhetők, akik hajnalba fölkeltek, elmentek Bodrog keresztúrba, és így itt hallottuk, nem akarom megismételni, és ez a szorgalom jellemzi Nyíregyháza és ennek a környéknek az őslakóit. És tulajdonképpen ez mutatja ennek a területnek a töretlen fejlődését azóta. Mert mondom, egy puszta volt a 18. század közepén, de a 18. század elejétől, a török kiűzésétől, a Rákóczi szabadságharc után jött a béke időszaka, és 150 évig nem volt háború, 1848-49-ig. Ezt hívjuk az újjáépítés és a polgárosodás időszakának, és tulajdonképpen ekkor vált Nyíregyháza mezővárossá, majd megváltotta magát önkéntes örökváltsággal, és ez a terület is ekkor lett egy fejlett terület. És hát napjainkban is büszkék vagyunk arra, hogy itt élünk, mert egyre inkább fejlődik ez a terület. És engedjenek meg néhány gondolatot csak mert erről sokat tudnék mesélni, de nem történelmi órán vagyunk, a keresztről, a kereszt jelképéről. És tehát azért vagyok büszke, mert itt a Tokaji úton, ahogy mi mondjuk nyírtelkiek, vagy a 38-as főút mentén egy forgalmas főútról van szó. Azért van forgalmas főútról szó, mert Nyíregyházát és Nyírtelket, a síkságot, a hegységgel ez az út ez a Tokaji út, vagy 38-as út köti össze Tokajjal és a hegységgel, és ezt a keresztet nagyon sokan fogják látni. Nagyon sokan fogják látni, nappal és éjjel is, hiszen kivilágított formában is látni fogják, és akkor azt fogják gondolni, és helyesen fogják azt gondolni, hogy itt egy erős vallásos közösség van, és hát akár Nyíregyházáról is mondhatnám, hogy a vallási tolerancia jelképe, ha megnézzük a templomokat, mert nem csak evangélikus, hanem van görögkatolikus székesegyház, római katolikus székesegyház és református templom is az országzászló téren. Tehát ez nekünk nagyon fontos, hogy az emberek megélhessék hitüket, és a kereszt jelképezi azt, hogy a kereszt jelképezi a magyarok 1000 éves történetét, hogy mi a keresztény Európa részei vagyunk. Sőt, én azt mondanám most, mai napjainkban lehet, hogy erősen fogalmazok, hogy a szíve vagyunk a keresztény Európának, mert vannak már olyan részei a keresztény Európának, ahol elfelejtik ezt az örökséget. Nem tudom, tudják, hogy az Európai Unió alapító atyák egyike, Robert Schuman azt mondta, hogy Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Most ezt nagyon sokan a mai unió vezetői közül elfelejtik Európában. És megnéztem a kereszt úgynevezett szemantikai nyelvi jelentés tartalmát is, hogy kereszt, tehát a bibliai részt tudjuk, azt a 1,5 kilométeres keresztutat meg, ezt nálam sokkal jobban tudják, de ugye a kereszt az a feszület, a kereszténység, a keresztség, az én keresztem, a keresztút, tehát nagyon sokszor benne van a mindennapi életünkben, például az, hogy az én keresztem. Ha van egy keresztem, akkor van egy olyan ügyem, egy olyan esetem, amit meg kell oldani, vagy az én keresztemen viselem a vállamon a keresztet, és viszem ezt a mindennapi életbe, vagy meg tudom oldani, vagy sem. Na tehát ugye a Jézus Krisztus értünk emberekért halt meg a kereszten, és ezt soha nem szabad elfelejtenünk. És talán befejezésül még azt szeretném elmondani, hogy jelkép is ez a kereszt, hiszen nyírteleknek ezt a vallási érzületét erősíteni kell, hiszen nagyon sokan, akik ide kerültek, vagy úgy nőttek fel az 50-es években, vagy a 60-as években. Ugye tudják önök is, hogy a Rákosi és Kádár korszakban üldözték a kereszténységet. Ma, ha Szent Jobb körmenetre gondolok, ami ma lesz éppen augusztus 20-án, akkor 1948-tól betiltották a Szent Jobb körmenetet, mert 47-ben még mehettek a hívők, és több mint 500 000 ember részt vett ezen a körmeneten, és antikommunista nagy felvonulás volt, tehát megijedt tőle a hatalom, és egészen a rendszerváltozásig nem volt Szent Jobb körmenet, amely augusztus 20-ához kapcsolható. Tehát azért mondom el önöknek, hogy ez jelkép is, és nagyon büszke vagyok arra nyírtelekiként, vagy a térség országgyűlési képviselőjeként, hogy ilyen nehéz időkben, mert azok vannak, és azok is várnak ránk, hogy lelkünket meg kell erősíteni, hitünket meg kell acélozni, és egyéni felelősséget is kell vállalni azért, hogy az előttünk álló kihívásokra megfelelő és jó válaszokat adjunk. Ehhez kellenek olyan választott képviselők is, mint polgármester, vagy megyei közgyűlési elnök, vagy bárki, akiben lehet bízni, vagy akire lehet támaszkodni, mert csak együtt, csak összefogással sikerülhet az előttünk álló éveket megoldani, és ugyanúgy biztató jövőképet adni, mint eddig. Úgyhogy szeretnénk gratulálni az evangélikus közösségnek, lelkész uraknak és minden hívőnek, hogy ez a kereszt felállításra kerül ma, és büszke vagyok arra, hogy ez éppen Nyírteleken történik. Köszönöm szépen!
Tisztelt képviselő, polgármester úr, tisztelt kedves gyülekezet, lelkész asszony és lelkész urak! Köszönöm szépen a meghívást, én is nagy örömmel jöttem ide, hiszen Misi bácsit, mint ahogy meghallottam, itt hívják Mihályt, én is régóta ismerem, és láttam ennek a templomnak az építését, ennek az épületnek az építését, és hát kíváncsi voltam a gyülekezetre is, de leginkább a keresztállítás vonzott ide, és ez a kitartó invitálásom, amivel egyszer-kétszer személyesen is felhívtak, hogy várnak erre az alkalomra. És hát egy kicsit a kíváncsiság is, mert én görögkatolikusként evangélikusok keresztet állítanak, ez önmagában olyan exotikusnak tűnt, aztán utána néztem, hogy nem példanélkül és nem is szokatlan. És azért is tartottam fontosnak eljönni, hiszen a legutolsó, ehhez képest az előző keresztállítás, az egy görögkatolikus bizánci keresztnek az állítása volt, hogyha autópályán jönnek a megyébe, hazafelé Budapestről, vagy a Balatonról, vagy távolabbról, akkor az első autópálya benzinkútnál van egy nagyon szép bizánci kereszt, amelyre ugyancsak invitálást kaptam püspökatyától, és egy nagyon szép jelképet állítottunk ott. Azt gondolom, nem csak a görögkatolikus közösség, hanem minden a megyébe belépő számára, ha még nem tették, akkor álljanak meg ott hazafelé jövet, és csodálják meg azt a csodálatos szép bizánci keresztet. Hát a kíváncsiságon túlmenően persze valóban Szent Istvánt ünnepeljük, és egy olyan megállót jelent ez az életünkben, ez az ünnep évről évre, amely elgondolkodtat bennünket a közösségünk jövőjéről, nemzetünk, hazánk előtt álló feladatokról, és valóban úgy, hogy képviselő úr mondta, sok kihívás előtt állunk. Klímaváltozás, ugye mindjárt várjuk a esőt végre, de azért az ne legyen viharos, szép csendes legyen. És hát itt van a háborús kihívás is, ezt sem gondoltuk volna ezelőtt fél évvel, vagy akár februárban kezdődött, most nem tudom pontosan mennyi ez azóta, de döbbenetes tragédiák történhetnek tőlünk nem is olyan messzire. Büszkék voltunk arra, hogy a Balkánon ugye volt egy balkánháború 30 éve, de ebben a régióban nem volt háborús konfliktus, és hát imádkozunk azért, hogy ez minél előbb befejeződjön, de hát éppen, hogy túl vagyunk a Covid-on. A jövő az valóban kiszámíthatatlannak tűnik, és nincs vég a történelemnek, bármennyire is történész van közöttünk, de a Jóisten útjai, a gondviselés útjai, az a kifürkészhetetlenek, és reménységünket a kereszt jelzi számunkra, és az a közösség, amiben együtt tudunk lenni és bízni a jövőben. Még egy kellemes vagy kedves történetet, talán megmosolyogtató történetet elmondok a végére ilyen szűk körben, abban az internetem nagyon beszélnek teszem ki magam, de én friss nyíregyházi voltam, még most se vagyok túl régi, nyíregyházi főiskolára jártam, úgy lettem nyíregyházi, és hát, történész szakos voltam, és hát persze első hétvégében, szombati napon elmentem a városba sétálni, és láthatólag a nyíregyházi nagy templom volt most is tudjuk, a legrégibb műemlék épülete nyíregyházának. Érdeklődve bementem, oda takarították szombaton a nagy templom, és éppen valamilyen évforduló volt valószínű, hogy a tirpák ősök betelepítése kapcsán, és a karzaton volt egy nagyon érdekes kiállítás. Nyíregyháza múltjáról még akkor keveset tudtam, felmentem a karzatra, és annyira belefeledkeztem ott a nyíregyháza és a környékbeli tirpák atyafiaknak a múltjának a taglalásába, a tablókon keresztül, hogy rám zárták a templomot. Úgyhogy ez az első emlékezetes nyíregyházi élményem, ezt derültséget bárki mindenről, azt elmondom. Talán van benne valami jelentésféle is így a 60-hoz közeledve. Na minden esetre ott a templomnak a karzatról valahogy le lehet menni, ha jól emlékszem oda az ablakra, és a piacról hazafelé, éppen hazzertéren valamilyen piacnak volt, ha jól emlékszem, akkor talán még tag volt piac is ott. Onnan kis piacot lehetett, és akkor jöttek az emberek, és akkor valahogy sikerült kommunikálnom, és kiszabadította éppen aktuális lelkész a nagy templomból. Elkészültem, hogy akkor most itt majd vasárnap jön a gyülekezet, akkor majd csak kiszabadítanak, de hát még előbb sikerült ezt. Úgyhogy nagy örömmel jövök mindig az evangélikus közösségekbe, és Csengeri Tamás nagyon jó barátom, én is üdvözlöm, úgyhogy egyházban laktunk, nyíregyházán hosszú éveken keresztül. Még egyszer köszönöm szépen a meghívást, és remélem megbocsátják, hogy ilyen személyesre vettem, de azt gondolom, hogy talán így még inkább közelebb kerültünk egymáshoz. Köszönöm szépen, és erős vállami Istenünk!
Képviselő úr, elnök úr, tiszteletes asszony, nagyon nehéz megszólalni, ugye? Ezt már mondtam a múltkor is, hogy aki a végére marad, az általában a lehetőségek tárházával már nem rendelkezik. Gondoltam az elején, utána néztem én is a keresztnek, és hogy akkor a történelmi részét majd felvezetem, mert hát én is történelmi szakos lennék. Nem tennék fel ismétlő kérdéseket, úgyhogy ezt hagyjuk. Gondoltam utána, hogy hát ha nem a szakmám, akkor majd megpróbálok valami mulatságosat vagy vicceset mondani, amivel a közösséget egy kicsit megtornáztatom rekaszizmilag. Hát elnök úr ezt is elvette ezt a lehetőséget. Úgyhogy elmondok valamit, amit nem tudnak. Titkot, maradjunk annyiban. Remélem az is marad az internet. Bugyraiban valahol el fog tűnni. Hogy is indult ez az egész? Ahogy kell, ül egy polgármester bent az irodájában, nyugodtan, semmi feszültség, nincs, az általában úgy szokott lenni, és akkor Misi bácsi hívott, hogy lenne egy ilyen ötlet, egy ilyen kereszt, és akkor ez egy hőszivattyú is lenne, meg lenne benne egy kis csavar, hogy világítás, hogy mit gondolok én erről? Hát, minden új dolog, hát engem érdekel, jó van ez, persze, így lesz ez, semmi akadálya ennek. Hát így is volt ez, ameddig el nem jutott, ugye az építésügyi szakhatóságokhoz a lányok elkezdték nézni, láttak már ilyet valahol, valami fantasztikus filmet, de még egyébként nem. Bújták a hézt, hogy akkor ez most épület? Nem. Akkor ez most micsoda, hogy mit lehet ezzel kezdeni? Hogy fogjuk meg, hogy akkor ez igen vagy nem? Hát mondom, nekem csak az kell, hogy valami látvány legyen, és akkor én nekem csak azt kell mondani, hogy rendben van. Hát én mondtam, hogy rendben van, nincs ezzel semmi gond. De hát ez nyilván nem nálunk van az építési hatósági engedélyezési rész. Ez ment tovább, és került a kormányhivatalhoz. És aztán nem volt már olyan nyugodt se az én irodám, se senkinek az irodája. Beszélgettünk, aztán hívott a tervező, hogy ezzel mit lehetne kezdeni, aztán beszélgettünk a kormányhivatalval, és aztán beszélgettünk a tervezővel, és aztán beszélgettünk sok mindenkivel, meg sok mindenről beszéltünk. És a vége, hát, hogy happy end legyen, mindenkivel beszéltem, mindenki megnyugodott, hát mondjuk én egyedül ideges lettem, de az nem érdekelt senkit. De aztán ez a nyugalom azt eredményezte, hogy a kereszt áll, és állhat továbbra is. És én viccesen felvezetve, de azt kívánom a gyülekezetnek, hogy jelezze ez a kereszt azt a nyugalmat, ami a hosszas beszélgetések után kialakult, jelezze ezt az embereknek, hogy aki erre jár, vagy aki ide jön, az itt segítséget, biztonságot, nyugalmat talál, és jelezze ezt az áthaladóknak is, hogyha valakinek esetleg valamilyen problémája van. És úgy gondolja, hogy egy kicsit eltévedett, nem csak fizikálisan, de lelkileg, akkor ha ide jön, jó helyre jön. Jó helyre jön, és jó emberekhez. És én azt gondolom, hogy ehhez nem kívánhatok mást, csak olyan elhivatott vallásosságot, mint amilyen Szent Istvánnak volt, és ahhoz pedig, hogy ezt tudják tartani életük végéig, olyan erőt, mint Szent Lászlónak. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen a köszöntéseken. Igen, a keresztnél úgy megbojdulnak néha a dolgok, de aztán az a valódi békesség is ott található meg. És ugye volt erről szó, hogy a szlovák gyökerű testvérek építették annak idején a templomot, ők voltak, akik itt megpihentek, és amikor erről szó esett, hogy akkor lenne egy ilyen ünnepség, átadó ünnepség, akkor rögtön eszembe jutott, hogy hát akkor meg kell hívni a lucfalvai testvéreket, hogy jöjjenek el, hiszen ott a szlovák háttér az élő hagyomány. Tehát az idősebbek ugye egymás között még mindig szlovákul beszélnek, és hát sok éneket tanultunk meg ott az énekkarral együtt, többek közt az Áll a Krisztus Szent Keresztje kezdetű éneket. Amikor a daruval állították ezt a keresztet, hát folyamatosan ez ment a fejem, hogy Áll a Krisztus Szent Keresztje, Áll a Krisztus. És énekeltem ezt az éneket, és érdekes, hogy utána, amikor fölkerült ez a videó az internetre, Misi bácsi, hogy szerkesztette, akkor milyen éneket tett alá? Hát az Áll a Krisztus Szent Keresztje. Nem beszéltünk össze, de neki is ez az ének. Hát mondom, hogy ha lesz egy ilyen átadó, kell, hogy a lucfalvaiak elénekeljék itt nekünk az Áll a Krisztus Szent Keresztje kezdetű éneket. Sőt, ezt az éneket meg is fogjuk tanulni, legalábbis az első verszakán, és kint elénekeljük majd a kereszt tövében. Úgyhogy akkor most nem is húznám az időt, hanem a lucfalvai testvéreket kérném, hogy akkor jöjjenek előre, szolgáljanak közöttünk, és utána akkor megtanuljuk az énekverset, és kimegyünk akkor a kereszt tövébe.
Isten kegyelmiből és szeretetéből egy pár éve Lucfalván el tudunk szolgálni. És igazság szerint az én bizonyságtételem nem is ide került volna feltétlenül, de egy pár szót hadd mondjak arról, ha már a családról volt szó és a családból eredő áldásokra, hogy milyen fontos az, hogy a családok egymásra tudjanak időt szállni. És ezt kapcsolnám össze azzal, hogy biztos emlékeznek a testvérek, hogy pár nappal ezelőtt az egyik rövid ige volt az, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császár, és Istennek, ami az Istené. És nem tartunk kizártnak, hogy én vagyok az egyetlen ebben a teremben, akinek gondja van az idővel, még az is lehet, hogy én vagyok az egyetlen. Ugye hatósági állatorvosként, feleségként, anyaként, sőt lelkész feleségként, némi pihágyi hallgató is vagyok közben, állandóan időzavarban szenvedek, és azt gondoltam, hogy azért ez egy szép dolog tőlem, és egy sikerként könyvelhetem el, hogy emellett én még meg tudom adni Istennek is, ami az Isten, és természetes, hogy a szolgálatok és a templomájárás mellett ezért a napi csendességek. És úgy elgondolkodhatott ez az igen pár napja, hogy ha belegondolunk a régi zsidó emberek életébe, ugye a császárnak pedig teremnek kellett adni kastani a császárének, muszáj volt, mert elnyomás alatt éltek. És Istennek ugye hitükből fakadóan megadták azt, ami az Istenén. Én úgy fogalmaznék, hogy a császárnak megadták kötelességből, ami a császári, és Istennek megadták szívből és szeretetből, jó esetben azt, ami Istené. És engem ez fogott meg nagyon is, elgondolkodhatott engem azt, hogy van ez nálam, mert én sokszor úgy el tudok megülni a mindennapi feladataimban, és olyan sikerélmény azt, hogy feladok a dolgaimban, és én azt gondolom, hogy hogyan is, persze a vége mindig töltődik, és ez nekem öröm, és ki is kapcsol valahol, és hogy nem az van, hogy a császárnak adandó dolgokban találok örömet, meg lendületet, és az Istennek adandó dolgok pedig úgymond szinte kötelesség, mert hát tudom, hát magammal is így rendeltél, és ezt várom el. És hogy ezen elgondolkodni, hogy tudjuk-e a hétköznapi életünkhöz szükséges dolgokat kötelességből csinálni, örömmel természetesen és előtudások szerint, de azért, mert kell, és tudunk-e Istennek akár időt ajándékozni örömmel, és úgy tudjuk, hogy igazából idejünket így. És ezzel átvezett az énekkar szolgálatán, csak annyit, hogy mondjam, hogy nagyon sok időt szántunk a próbákra, mert nagyon szerettük volna azt, hogy Isten dicsőségére tudjunk járni, és a gyülekezeti tagok is tudjanak épülni az éneklésünkön, úgyhogy fogadják olyan nagy szeretettel, amilyen nagy lelkesedéssel és szeretettel készültünk az éneklésen.
Yeah. ez a vers, ez az énekléssel kapcsolatos, és én is énekelni tag vagyok, és nagyon-nagyon szeretünk énekelni, szeretünk a próbákra eljárni, mert nagyon-nagyon jól érezzük magunkat, és mindenkit hívunk, aki jó hanggal rendelkezik, hogy álljunk be az énekkarokba, mert az éneklés egyben imádság is. Durmezei Erzsébet hitáltal. Egy himnusz hallok, elnémíthatatlan. Századokon át, új, meg új alakban. Az énekes nem egyszer névtelen, nem is ő énekel, a kegyelem. És az egész földről láthatatlan karban száll ég felé egy csodálatos dallam. A fül fenséges harmóniát hall. Figyelj! Hitáltal, hitáltal, hitáltal. Azok sorában, akik énekelnek, van kemény férfi, szélénk, gyenge gyermek, roskat öreg, remegő szívű asszony, de nincs perc, hogy a himnusz elhallgasson, mert szájról szájra, szívről szívre kell, némítsen egyet, ezer énekel. Új, meg új hang, de ugyanaz a dallam, néma, leborulok, hogy tisztán halljam, tele frissességgel, zengő csodákkal. Igen, hitáltal, hitáltal, hitáltal. Isten lelke vezényel, egyet int, és új énekes lép elő megint. Így int neked, így intett nekem, meghallja, ha elnémul énekem, s fáj neki egyetlen hang hiánya, amint a nagy egészet dirigálja. S az örök himnusz zúgva, zengve szárnyal. Igen, hitáltal, hitáltal, hitáltal. Érzem rajtam a karmester szeme, énekelni, kezdeni kellene, hogy munkám, harcom, életem, halálom, minden szavam, minden szívdobbanásom, ezt az egyet zengi szüntelen, láthatatlan kar énekel velem, s testvéreim hangja körülölel. Nem, a himnusz ma sem némulhat el, legyen a dallam bármilyen nehéz, szemünk a karmester kezére néz, s minden olyan egyszerűvé válik, ő segít énekelni, mint haláli. Szolgálattal, élettel és halállal, ma is, hitáltal, hitáltal, hitáltal.
Köszönöm szépen! Oh.
Akkor Ára Krisztus.
Ott egy imádság, egy áldás elhangzik, majd elénekeljük ezt az éneket közösen.